nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Emőt Pál. Mai vendégünk Palóc Éva, a Kopintárki vezérigazgatója, akit köszöntök élőben itt a stúdióban. Szervusz Éva.
Szervusz Pali.
Ma tette közzé legújabb konjunktúra jelentését a Kopintárki, ami jó lehetőség arra, hogy megbeszéljük, hogyan alakult a magyar gazdaság helyzete 2025-ben, és mi várható ebben az évben. Már a tavalyi GDP adatát még nem közölte a KSH, az szinte biztos, hogy nullánál nagyobb és 0,5%-nál kisebb gazdasági növekedés várható. Vagy jöhet egy meglepetés adat?
Éppen ezen gondolkoztam, amikor mondtad, hogy nullánál lehet-e kisebb, nem valószínű.
Nagyobb, nullánál nagyobb.
De hogy nullánál nagyobb lesz, az biztos. Valószínű, nagyon-nagyon-nagyon valószínű. Ugye az első három negyed évnek az adata 0,3%-os növekedés, az utolsó negyed év havi adatai, ipari termelés, építőipari termelés nagyon haloványak, nagyon rosszak, további visszaesés van. Ennek ellenére nem gondolom, hogy nulla alatt lenne, de 0,5 fölött sem lehet, tehát valószínűleg ezen a sávon belül, és lényegében szinte mindegy, hogy mennyi az egész évre vonatkozóan, de az idei kilátásokat illetően nem mindegy, hogy hogyan alakult az utolsó negyed év.
Azért érdekes ez az adat, maradjunk abba, ugye, ami a Kopintárki előrejelzésében van, és ez 0,3.
Igen,
hát
igen.
Ez lehet valamiféle konszenzus körüli érték.
A konszenzus 0,4. Tehát van egy ilyen előrejelző konszenzus, amit minden hónapban összegyűjt a Konszenzus Economics, 25-26 előrejelző magyar és külföldi egyaránt, ott most legutóbb 0,4, de eddig is hónapról hónapra csökkent.
Na épp erre akarok utalni, ugye megnéztem, hogy tavaly januárban, amikor a Kopintárki is egy prognózist adott 2025-ről, akkor még 2,4%-os növekedést várt. De azt is megnéztem, hogy a Magyar Nemzeti Bank áprilisban, azért az egy kicsit későbbi, uh-huh, mint a Kopintárki, 1,9-2,9 között helyezte el ugye a magyar GDP növekedést, és azért áprilisban már azért valamit lehet látni. Tehát itt adódik a kérdés mindenkinek a fejében, hogy mi történt, hogy az év hátralévő részében, vagy második felében egyre lassult a magyar gazdaság. Mert ugye, mintha erről lenne szó.
Nem a magyar gazdaság lassult, hanem az előrejelzések voltak túlságosan optimisták, és ahogy hónapról hónapra, illetve negyedévről negyedévre jött ki a nagyon-nagyon lesújtó adat, akkor nyilván az előrejelzők is az egész évre vonatkozó várakozásaikat csökkentették. Tehát itt a várakozás túlzott volt, és ez az idei évre egy nagyon fontos tanulság, erről majd lehet, hogy érdemes lesz még beszélni, de én a sajtótájékoztatón is beszéltem arról, hogy az elmúlt három évben ugyanezt történt. Tehát minden év elején az előrejelzők nagyjából olyan 2,5%-os növekedést vártak. A kormány többnyire 3-4-5-6-ot, mikor mennyit. Az előrejelzők ehhez képest, ha úgy tetszik, pesszimisták voltak, és mind a három évben kellett folyamatosan hátrálniuk, amíg ez a 0,1%-os növekedés kijött.
Na most milyen következménnyel jár az, hogyha ekkora eltérés van az előrejelzés meg a valóság között, mondjuk a gazdasági életre, az üzleti életre, hiszen azért az üzleti élet nézi, hogy ugye az előrejelzések hogyan alakulnak, ennek alapján készít terveket. Ja, hát ha itt lett 2-3%-os növekedés, akkor ruházzunk be, vegyünk föl embereket, stb. És aztán, ha ez az adat végül közelít majd a nullához, hát akkor esetleg a várakozások alatt teljesíthetnek a cégek is, vagy elkalkulálják magukat, hogyha az üzleti oldalról nézzük ezt a folyamatot.
Persze nézi ezeket az előrejelzéseket, különösen egy nagyobb cég, vagy egy felvilágosultabb vállalatvezető érdeklődik ilyen adatok iránt, de azért elsősorban a saját termékei piacát nézi, a saját beruházási lehetőségeit nézi,
a saját rendelésállomány,
a saját makrogazdasági környezetének az alakulását, a biztonságot, az adó szabályozás kiszámíthatóságát, stb. Tehát azért miközben persze rátekint ezekre az előrejelzésekre is, a döntést végül is nem ezek alapján hozza meg. Ebből következik, hogy nem is annyi lett, amennyit előrejeleztünk. Az a tanulság ebből, hogy senki nem számolt ezzel, és ebben nincs nagy különbség, hogy valaki 2 vagy 2,5%-ot vált az év elején, miközben az év végére 0 valamennyi lett. Senki nem
tudta... Hát nem nagyságrend, tehát nem 10 és 0.
Nem, így van. De egyszerűen nagyon nehéz volt elképzelni, és már harmadik éve, és most idén is ezzel a dilemmával szembesülünk, hogy a magyar gazdaság nem nő. Miközben a környező országokban mind van lassabb vagy gyorsabb növekedés, akárhova nézünk. Ez nagyon-nagyon nehéz elfogadni, hiszen ahhoz szoktunk, hogy a magyar gazdaság lehet egy-egy rosszabb év, különösen, ha valamilyen sok van, de azért alapjában véve valamilyen mértékben nő. Valószínűleg szembe kell nézni azzal, hogy olyan gazdasági pályán vagyunk, ami nem tesz lehetővé növekedés, és ennek következtében fenntarthatatlan, de nem látjuk, hogy mi ebből a kiút.
Jó, hát akkor nézzük a részleteket, hogy mi az oka annak, hogy kvázi padlót fogott a magyar gazdaság. Nézzük a felhasználási oldalt először. Tudnélik, az egyik legfontosabb adat, a fogyasztás, az mintha rendben lett volna. Vagy közel, majdnem rendben lett volna. Márpedig ugye azért a gazdasági növekedés a fejlett országokban is, ide tartozik Magyarország is, bár sokan ezt nem nagyon értik. A fogyasztás rendben volt. 2,7%-kal nő a fogyasztás.
A kormány ugye visszatérő panasszal, hogy túl keveset fogyasztanak a háztartások. A rendelkezésre álló reál jövedelem alapján ez valóban így is van, de azért nem szabad elfelejteni, hogy 2022-23-ban olyan inflációs sok érte a háztartásokat, amely nyilván óvatossággal készteti őket, és megtakarításra, illetve a megtakarítások visszapótlására készteti őket, de valóban így van, ahogy mondod, hogy ha régiós összehasonlításban nézzük, akkor a magyar háztartások fogyasztásának a volumene kifejezetten jól alakult. Tehát jobban nőtt, mint számos más országé. Tehát nem itt van a probléma.
Nem itt van a kutyaelása.
Jó, hát akkor probléma elása.
Akkor hol? Tehát ugye a fogyasztást a nettó reálkereset határozza meg, az is ugye tavaly 4,5%-kal nőtt, tehát nagy baj ott se volt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ugye a kevés volt a bérkiállalmás, mert a bérek is mentek. Hát akkor nézzük meg, hogy hol van a baj.
Hát a beruházásoknál van egyértelműen a baj. A beruházások 3 éve folyamatosan csökkennek, különböző ütemben, ez a csökkenés, ez 8-10%, melyik évben mennyi, úgyhogy összesen a 3 év alatt 23-24-25 20%-kal lettek alacsonyabbak, mint az előző évben, 2021-ben. Tehát zsugorodnak a beruházások, és beruházások nélkül viszont nincsen növekedés.
És ebben, hogyha valahogy az európai rangsorba tesszük Magyarországot, vagy a régiós,
Messze az utolsó. Én ki is gyűjtöttem erről egy statisztikát, ugye Magyarországon 20,6% a 3 éves kumulált csökkenés, Lengyelországban 16%-os növekedés, Romániában 13%-os növekedés, és még Szlovákiában a szlovák gazdaság is eléggé sok problémával küzd, és 7,9%.
Tehát ott is növekedés. Pluszok van. Vannak nálunk.
Nagyon nagy, jellemzően 2 számjegyű pluszok vannak. Bocsánat, Csehországban csak 3%, tehát ott viszonylag alacsony.
De ott is plusz.
Tehát ilyen mértékű mínusz sehol sincs. Most ugye ez persze két részből áll össze, az egyik a magán beruházások, a másik pedig az állami beruházások. Az állami beruházások már 2 éve folyamatosan zuhannak, nem csökkennek, zuhannak ilyen sok, évente 2 számjegyű mértékben, ugye tudjuk jól, hogy külön miniszter van arra, aki kihúzza, vagy egy időben az volt a fő tevékenység, hogy lehúzzon minden beruházást, az költségvetési hiány szűkére hivatkozva. Miközben ezért nagyon sok mindenre volt pénz, a 600 milliárdos iroda, házvásárlás és a többi.
Ferihegyi
reptér és a többi, rengeteg mindenre. Az állami beruházásokra nem, pedig ott a nagyon súlyos infrastruktúrális elmaradások vannak, hát elég a vasútra gondolni, de az úthálózat, a vidéki úthálózat is nagyon rossz állapotban van. A magánberuházások kevésbé csökkentek, de azok is minden áldott negyedévben 2-3-5-8%-kal elmaradtak az előző év azonos időszakától.
Most, mikor én erről próbáltam gondolkodni, akkor egy dolog jutott eszembe, a hiányzó EU-s pénzek. Tehát korábban mindig arról volt szó, hogy Magyarországon a gazdasági növekedéshez az EU-s pénzek, vagy az EU-s támogatások legalább a GDP 2-3%-os többletét jelentették. Na most, ha nincs EU-s pénz, akkor leginkább a beruházásoknál jelentkezik ez a hiány. Igen. Ha jól gondolom.
A 2-3%-os csak a leg...
Optimista?
Azokban az években volt, amikor a legtöbb EU-s pénz felhasználás történt. Általában olyan 1,5%-ról szoktunk beszélni átlagosan, ugye a 7 év átlagában, vagy a 7 év egy EU ciklus. Egy a 1,5%-kal legalább. Persze, teljesen igazad van. Nem is lehet azt gondolni, hogy EU-s pénzek nélkül ugyanolyan jól tud menni a gazdaság. Ugye a 2010-es évek második felében 4-5-6%-kal egyes években, ehhez nagyon nagy mértékben járult hozzá az Európai Uniós támogatások felhasználása. Tehát Magyarországon is lehetett volna olyan növekedés, mint mondjuk Szlovákiában, ahol szintén nem volt nagyon magas, de hát oda jöttek Európai Uniós pénzek. Tehát ezek egyrészt hiányoznak a GDP-ből, és azt állítani, azt gondolom, hogy ezek pótolhatók bármi mással, akár külföldi tőkeberuházással, akár hitelfelvétellel, az egy, hát mondjuk az óriási tévedés minimum, mert nyilván az ingyenpénz az egészen más, mint mondjuk a hitelpénz, ami pedig a külföldi tőkeberuházásokat illeti, azok nem oda mennek, ahova ezek az államilag Európai Unió által támogatott beruházások, főként az infrastruktúrába. És itt a másik pont, tehát hogy nem csak a GDP növekedésből hiányoznak az európai pénzek, hanem ugyanakkor nyilván azokból a fejlesztésekből, amelyek terén borzasztóan le vagyunk maradva. A magyar vasúthálózat a legleszakadtabb a régióban összesen minden országgal összehasonlítva.
Na most ugye nekem itt az ördög ügyvédjének szerepét kell játszanom, ugye hát azért beszéltél a külföldi tőkeberuházásokról, működőtékről, de azért jönnek az autóipari beruházások, ugye a Mercedes gyár, a Kecskeméti Mercedes gyár, debreceni BMW gyár, aztán a BYD Szegeden, és ugye az akkumulátor beruházások. Ezek nem tudták pótolni tulajdonképpen az EU-s pénzeket, vagy ezek a kapacitások még nem léptek be, vagy valami más történt. Mert ugye ezekkel viszont tele voltak azok a hírek, amelyek leginkább kormányzati körökből jöttek ki.
Igen. Hát ugye egy részük idén fog belépni, főként az utóbbi kettő, amit említettél, a debreceni akku és a szegedi kínai...
Illetve a debreceni BMW.
Meg az akku. Én most az akkura gondoltam, de a BMW is. Ezek idén fognak belépni, de ugye egy nagyon szerencsétlen eset történt közben, hogy az európai autóipar és általában az európai autóipar versenyképessége padlót fogott, és ugye nagyon kicsi a kereslet ezeknek a Európában gyártott gépkocsik iránt. Ráadásul ugye megjelent a kínai versenytárs. Ez valószínűleg mondjuk akár még idén növelheti, tehát hozzájárulhat a növekedéshez, de hát az autóipar válságban van, és ugye az a hiba történt,
hát amire... vesznek autókat.
Hát vesznek, csak nem eleget, tehát itt milliószámokra beszélünk. Ugye sok elemző többek között mi is, amikor ezek az autóipari fejlesztések már az elmúlt években megtörténtek, felhívtuk a figyelmet arra, hogy rendkívül nagy mértékben lesz kitett a magyar ipar az autóiparnak. Tehát monokultúrás helyzet alakul ki. Mert
ugye autóipar ezek a, és akku.
Tehát valahogy minden az autóipari vertikumba ruháztunk csak be, ami nagyon sérülékenyé teszi a magyar ipart. És ugye a munkaerőpiac az egy. Sokkal több munkaerő nincs, persze lehet behozni pakisztáni, meg maláj, meg mindenféle egyéb munkaerőt, de alapjában véve azért abból a munkaerőből kell gazdálkodni, ami van, és ezek ráadásul elszívják a munkaerőt az egyéb ágazatokban termelő, netán hazai vállalatok ellen. Mm-hmm. Nagyon sok vállalat panaszkodik arról, sokszor találkozom ilyenekkel, különösen vidéken, hogy bizony megjelenik egy nagy a külügyminiszter által odahozott beruházás, és akkor elszívja tőlük a munkaerőt. Mm-hmm.
Azt hiszem, hogy ez egy jó magyarázat, de akkor viszont azt nem értem, hogy azért itt van a szlovák, a lengyel, meg a cseh gazdaság, ahol ugyancsak fontos kérdés az autóipar, nem tudom, hogy az akkugyártás is, hogy ők ezzel nem küszködnek, vagy náluk ez a probléma nem jelentkezik, ami nálunk igen. Mert ugye valahol, amikor ezek az autógyárak meg akkugyárak célpontot választották, akkor ugye Közép-Kelet-Európát választották. Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot, esetleg Romániát. Tehát ezekben a régiós országokban ugyanez nem probléma, vagy ott más probléma van?
Ez ott kevésbé probléma, így mondanám. A lengyel piac sokkal nagyobb, tehát ott ezek az autóipari beruházások lényegében elvesznek a sok többi beruházás között. Ott nagyon erős, ugye szoktuk beszélni, az élelmiszeripar, könnyűipar. A cseh gazdaság is sokkal diverzifikáltabb, tehát ott más ágazatok is megmaradtak, miközben ott is nagyon sok autóipari beruházás történt. A szlovák meg a magyar helyzet nagyon hasonló. Szlovákia ugyanúgy kitett ezeknek az ágazati ingadozásoknak. Nem is nő nagyon gyorsan, kevésbé nő ott a gazdaság, mint a másik kettőben, amit említettem, de ezért ott is megvan az 1-2%-os növekedés, tehát az Európai Uniós pénzek oda mennek, igen. Tehát azért legalább
tehát az, amiről az előbb beszéltünk.
Pontosan ez kettő összeköthető, tehát legalább az van, hogy az infrastruktúrát tudják fejleszteni, és mindenféle egyéb beruházásokat tudnak csinálni az Európai Uniós támogatásokból, de ami az autóipari kitettséget illeti, ott valóban hasonló a helyzetük.
Jó, azért itt felvetődik az, ha Magyarországon valóban ez az autóipari ágazatra költött sok pénzt, Magyarország is, mert ugye költségvetési támogatást is adtunk.
Nagyon sokat. Nagyon sokat.
És ezek már itt vannak. Hogy akkor mi lesz? Beleesünk a lukba, vagy pedig meg tudunk kapaszkodni a szélén, a gödörnek?
Hát ezek már itt vannak, ezekkel nyilván együtt kell élni, arra kell gondolni, hogy abba kell hagyni ezt a politikát. Tehát nem abban a gazdaságpolitikai koncepcióban körbe kell mozogni, amiben a jelenlegi kormány mozog, hogy ha nem jó a gazdasági növekedés, akkor majd hozunk be új gyárakat. De nem új gyárak ide telepítéséből kell gazdasági növekedést kipréselni, hanem igenis a meglévő gazdaság termelékenységét, hatékonyságát kell javítani. Ennek kellene a gazdaságpolitikai koncepció középpontjában állnia, és most nem ez áll.
És az EU-s pénzeket valamilyen módon visszahozni, mert ugye az mégiscsak 1,5% a legrosszabb esetet is kalkulálunk.
Természetesen ezt vissza kellene hozni. Kérdés, hogy...
Lehet-e?
Mondjuk így.
Most tartunk néhány perc szünetet, aztán folytatjuk a beszélgetést Palóc Évával, a Kopin Tárki vezérigazgatójával.